A mai napon a Srimad Bhágavatam 8. énekéből olvasunk, a 19. fejezetből. A fejezet címe az Úr Vámana Déva adományt kért Bali Maharajától. És a vers az a 20-as, és a 21-es, mivel a 20-as, hogy nem fizet Srila Prabhupád magyarázatot, ezért a 21-est is fel fogok olvasni. Nárájánam namaskrityam naram csajva narottamam Devim sarasvatim vyásam tato jaya udhiraye Nastaprayasu vadresu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke bhakti bhavati nanishtiki. Na Umam Umam Upavra Braja, Brajya, Upavajriya,
Upavajriya,
Bhuyo,
Bhuyo,
Yachitum,
Yachitum,
Arhati,
Arhati,
Tasmad,
Tasmad,
Vrittikarim,
Vrittikarim,
Bhumim,
Bhumim,
Vato,
Vato,
Kamam,
Kamam,
Praticha,
Praticha,
Me,
me.
Napumamma upavrajya.
Napumamma upavrajya.
Bhuyocha yachitum arhati.
Bhuyocha arhati.
Tasmad vrittikarim bhumim.
Tasmad vrittikarim bhumim.
Vato kamam praticha me.
Vato kamam praticha me.
Napumamma upavrajya. Brajya,
Napumamma upavrajya,
Bhuyo yachitum arhati,
Bhuyo yachitum arhati,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Vato kamam pratichame,
Vato kamam pratichame,
Napumamma upavrajya,
Napumamma upavrajya,
Bhuyo yachitum arhati,
Bhuyo yachitum arhati,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Vato kamam pratichame,
Vato kamam pratichame,
Napumamma upavrajya,
Napumamma upavrajya,
Bhuyo yachitum arhati,
Bhuyo yachitum arhati,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Tasmad vrittikarim bhumim,
Napumamma upavrajya.
Napumamma upavrajya.
Bhuyo yachitum arhati.
Bhuyo yachitum arhati.
Tasmad vrittikarim bhumim.
Tasmad vrittikarim bhumim.
Vato kamam pratichame.
Vato kamam pratichame.
Na.
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 Umám,
umám,
bárki,
bárki,
mám,
mám,
nekem,
nekem,
upavajra,
upavajra,
miután eljött,
miután eljött,
bhuyaha,
bhuyaha,
ismét,
ismét,
yachitum,
yachitum,
könyörögni,
könyörögni,
arhati,
arhati,
érdemel,
érdemel,
tasmát,
tasmát,
ezért,
ezért,
Vrittikarim,
Vrittikarim,
elegendő ahhoz, hogy fenntartsd magad.
Elegendő ahhoz, hogy fenntartsd magad.
Bhumim,
Bhumim,
az ilyen föld.
Az ilyen föld.
Vato,
Vato,
Ó Kris Bhamachari.
Ó Kris Bhamachari.
Kámam,
Kámam,
az élet szükségleteinek megfelelően.
Az élet szükségleteinek megfelelően.
Praticha,
Praticha,
fogadj el.
Mi?
Mi? Tőlem.
Tőlem.
Prabhupád fordítása. Ó kisfiú, aki azért fordul hozzám, hogy kolduljon, annak sehol sem kell többé kérnie semmit. Ezért, ha akarod, kívánhatsz tőlem annyi földet, amennyi csak elegendő lesz ahhoz, hogy fenntartsd magad szükségleteid szerint. Kérlek, ismételj. Ó kisfiú!
Ó kisfiú!
Aki azért fordul hozzám,
aki azért fordul hozzám,
hogy kolduljon,
hogy kolduljon,
annak sehol sem kell többé kérnie semmit.
Annak sehol sem kell többé kérnie semmit.
Ezért, ha akarod,
ezért, ha akarod,
kívánhatsz tőlem annyi földet,
kívánhatsz tőlem annyi földet,
amennyi csak elegendő lesz ahhoz,
amennyi csak elegendő lesz ahhoz,
hogy fenntartsd magad szükségleteid szerint.
Hogy fenntartsd magad szükségleteid szerint.
Sőt, Prabhupád nem fűzött magyarázatot ez a versre. A következő 21-es vers. Srí Bhagaván uvácsa.
Srí Bhagaván uvácsa.
Oké, akkor csak én, jó? Jávantó visajá téthás trilókám agyitendriam na sakunvanti té szarvé pratit burnaitum nripa. Srí Prabhupád fordítása. Az Istenség személyisége így szól. Kedves királyom, még ha mindent egybeveszünk, ami a három világban az érzékek elégedettségét szolgálja, az sem elégítheti ki az embert, akinek zabolátlanok az érzékei. És a Prabhupád magyarázata. Az anyagi világ egy illuzórikus energia, amely letéríti az élőlényeket az önmegvalósítás útjára. Az anyagi világban mindenkinek a legfőbb vágya, hogy mind több és több dologhoz jusson, amellyel kielégítheti érzékeit. Valójában azonban az élet célja nem az érzékkielégítés, hanem az önmegvalósítás. Éppen ezért azoknak, akik túlságosan ragaszkodnak az érzékkielégítéshez, azt tanácsolják, hogy gyakorolják a misztikus jóga, az astanga jóga rendszerét, amely a yamából, niyamából, ászanából, pránájamából, pratyahárából és a többi folyamatból áll. Ezek segítségével az ember uralkodni képes az érzékein. Az érzékek irányításának az a célja, hogy kiszabaduljunk a születés és halál körforgásából. Rishabhadeva kijelenti. Nunam pravatta kurute vikrama yad indiya prataya aprinoti na sadhumanni yata atmanoyam asan apiklesada asadeha. Amikor valaki az érzékkielégítést tekinti az élete céljának, kétségtelenül megőrül a materialista életét, és a legkülönfélebb bűnöket követi el. Nem tudja, hogy múltbeli tettei miatt már kapott egy testet, ami ideiglenes ugyan, mégis minden szenvedésének okozója. Az élőlénynek valójában nem kellett volna anyagi testet öltenie, csupán az érzékkielégítés érdekében kapta meg ezt a lehetőséget. Ezért azt hiszem, nem illő egy intelligens emberhez, hogy újra az érzékkielégítés tetteibe merüljön, melyek következtében örökké újabb és újabb anyagi testeket kap. Bhagavatam 5.5.4. Rishabhadeva szerint tehát az emberi lélek, az emberi lénynek az anyagi világban lények, az anyagi világban olyanok, mint az őrültek, akik olyan tetteket hajtanak végre, amelyeket nem lenne szabad megtenniük, ám amelyeket mégis megtesznek, pusztán az érzékkielégítés kedvéért. Az ilyen tettek nem jók, mert így az ember egy újabb testet hoz létre a következő életére, büntetésként gyalázatos cselekedeteiért, és amint kap egy másik anyagi testet, az anyagi létben újra meg újra szenvedés vár rá. A védikus vagy brahminikus kultúra éppen ezért arra tanítja az embereket, hogy ne érjék be pusztán azzal, ami az életükhöz elengedhetetlenül szükséges. Ahhoz, hogy ezt a legmagasabb rendű kultúrát taníthassuk, az írások a Varnásrama dharmát javasolják. A Varnásrama csoportok Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha és Sannyasa. Célja az, hogy az emberek megtanuljanak uralkodni az érzékeik fölött, s megtanulják, hogyan legyenek elégedettek azzal, ami puszta létfenntartásukhoz elegendő. Itt az Úr Vámanadéva példamutató brahmacharyaként visszautasítja Bali Maharaja ajánlatát a aki bármit megadna neki, amit csak kíván. Azt mondja, hogy ha valaki nem elégedett, nem lehet boldog, még akkor sem, ha az egész világ, az egész univerzum az övé. Az emberi társadalomban ezért fenn kell tartani a brahminikus, a ksatria és a vajsa kultúrát, és az embereket meg kell tanítani arra, hogy érjék be csupán azzal, amire szükségük van. A modern civilizációban nem tanítják erre az embereket, mindenki egyre többet akar, és mindenki elégedetlen és boldogtalan. A Krisna tudatos mozgalom éppen ezért farm közösségeket alapít, különösen Amerikában, hogy megmutassa, hogyan lehetünk boldogok és elégedettek a minimális életszükségletekkel, és hogyan takarítsunk meg ezzel időt az önmegvalósításra, amelyet nagyon könnyen elérhetünk a Mahamantra éneklésével. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada. Om Ajnana Tirandasya Gyanantara Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Chiravari Paschatare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpata Rudyasya Vasisi Kupyai Vacha Patitana Pavaniro Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karoti Vacha Kandam Lokaya Degri Yat kripata maham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Vishwaram Hari Om Tat Sat. Még egyszer a vers. Napumannam upa prajya bhuyo yachitum arhati tasmad vritti karim bhumim vatokama praticchame. Ó kisfiú, aki azért fordul hozzám, hogy kolduljon, annak sehol sem kell többé kérnie semmit. Ezért, ha akarod, kívánhatsz tőlem annyi földet, amennyi csak elegendő lesz ahhoz, hogy fenntartsd magad szükségleteid szerint. Ugye itt a szituáció, amiben vagyunk, hogy Bali Maharaja elfoglalta a három világot, ami azt jelenti, hogy ezzel a cselekedetével elűzte a félisteneket a helyükből, és ő foglalta, ő és a kis csapata foglalta el a helyüket, így ő foglalta el akkor Indra trónját is, de Aditi, a félisteneknek az anyukája, akkor a szeretné, hogyha ez a helyzet megváltozna, és ezért kéri Krisnát, hogy jelenjen meg a családjában, és hogy segítse a fiait. Vámana Dév, Krisna megjelenik Vámana Dévként a családjában, és Vámana Dév egy manmantara avatár, ami a Rupa Goswami definíciója szerint a manmantara avatár az egy olyan formája Krisnának, aki legtöbbször azért jön el az anyagi világba, hogy segítse Indrát. És ugye itt is ezt látjuk, ez a helyzet, hogy Indra bajba került, Aditi segítséget fordul Krisnához, ő megjelenik, és segíti Indrát, aki így nem csak hogy Manmantara avatár lesz, aki Indrát segít, hanem egyenesen Indra öccse lesz, azért is van az, hogy úgy hívják, hogy Indra Vámanadéva. Ami egy különbség, vagy hogy is mondjam, ami egyedi Vámanadévben az eddig megszokottaktól, hogy ő nem harccal szerzi vissza ezt a a birodalmat, hanem inkább egy cselhez fordul, és akkor ehhez megfelelően választott formát is, ja, ami kiderült itt az elmúlt időben, hogy amikor Varádé formáját választotta ahhoz, hogy őt kiszedje az óceánba elmerült földet, az nem csak azért volt, mert hogy formailag alkalmas rá, hogy van agyara, és akkor az agyra, és az a disznó, vagy a vaddisznók amúgy is szeretnek a turkálni, és akkor az agyarával kiemelte, hanem azért is, mert a vaddisznók szeretnek úszkálni az óceánba. És ugye Vámonadév vagy Varádév, akkor ő az óceánba úszkált néhány mondatán keresztül, amíg újra megjelent azért, hogy megküzdjön Hiranyaksával. És ez csak azért mondom, hogy a forma az tükrözi a hangulatot is. Szóval itt Vámonadévnek is a formája, az tükrözi az ő kis cseles hangulatát. Egyrészt ezért, másrészt pedig azért van ez, hogy nem harccal szerz vissza, mert Bali Maharaja nem ellenséges, mint volt Hiranyaksa, mint volt Hiranyakasipu. Ott kellett a harc, mert ők úgy viselkedtek, és annak megfelelő formát öltött föl Krisna. Nem kell megküzdenie, nem kell megölnie ahhoz, hogy sikeres legyen a küldetése, és mivel a Bali Maharaj igazából bakta, de ebben a helyzetben, amiben jelenleg van, még Kámamisra bakta, ami azt jelenti, hogy alapvetően jó a tudata, de szennyezett, és emiatt a szennyezettség miatt kicsit máshogy látja a világot, kicsit torzítva látja a világot, ezek derülnek ki itt a szavaiból is, hogy a fő fókusza, neki még ez az elégedettség, az anyagi javakból, vagy az érzékek összekapcsolásával, az érzékek az érzéktárgyaknak való összekapcsolásával származó elégedettség. Ezért is van az, hogy nem nagyon értít Vámonadévnek a kérését, hogy csak három lépés földet, hiszen ő adhatna neki bármennyit. Ugye, ez az egyik része. Másik része, hogy nem lát, emiatt a nem teljesen tiszta kép miatt nem látja akkor a valódi szemét, hanem csak a kisfiút. És ugye ez majd hamar megváltozik, mert most látjuk, hogy Vámonadév először tudásban részesíti Bali Maharajot, aztán ezt a tudást gyakorlatba is ülteti, és amikor ez megtörténik, akkor Bali Maharajnak teljesen megváltozik a tudata, megváltozik a világról alkotott képe, megváltozik az, hogy ő saját magát milyen pozícióba helyezi, és annak megfelelően tud akkor majd cselekedni. Itt, ami a magyarázatban témákat megemlít Srila Prabhupada, az egyrésztről az, hogy beszél az elégedetlenségről, és arról, hogy hogyan lehet ezt az elégedetlenséget megszüntetni. Egyrésztről anyagi szinten, másrésztről pedig egy másik, egy lelki szinten. Az anyagi szintről, hogyha beszélünk, és ezért Krisna sokszor beszél a Bhagavatamban, a Bhagavad Gita-ban az anyagi elemekről, az anyagi világról, mert ugye ebben itt vagyunk, ez vesz körül minket, és ha ismerjük, akkor az azt jelenti, hogy tudjuk megfelelően használni. És ezért Kapiladév már a Bhagavatam elején hosszasan beszél a Sankhya filozófiáról, vagy a Sankhyáról, ami azért fontos, mert ezzel a tudással ketté választható a lelki az anyagitól, és ha ez megvan, akkor a lelkit könnyebb, ha megvan ez a szétválasztás, akkor könnyebb összekapcsolni a lelkit, az önvalót Krisnával, És ugye végső soron majd ez az, ami elégedettséghez vezet. De előtte, amikor még itt vagyunk az anyagi világban, és tisztelet a kivételnek, az anyagi energia hatással van ránk, akkor ha ismerjük a működését, akkor megfelelően tudjuk használni. És ez a lényege a szánkjának, hogyha ha ismerjük a működést, az eszköznek a működését, akkor azt megfelelően tudjuk használni. És itt az eszköz az a finom fizikai test. Mert a finom fizikai testnek vagy finom fizikai test befolyására megnyilvánul, vagy tud megnyilvánulni, vagy az elégedettség anyagi szinten, vagy az elégedetlenség. Ezért először arról beszélnék, hogy miből származik az elégedetlenség, aztán pár szót ejtenék arra az elégedetlenségnek a mechanikájáról, ami azt jelenti, hogy egyrésztről pszichológiája, másrésztről pedig az egyedi szinten, ez igazából a szánkja, és az elégedetlenség nem csak egyéni szinten nyilvánul meg, hanem az elégedetlenség megnyilvánul társadalmi szinten is, és hogy ez miért van, és hogyan lehet a körülményeket a saját hasznunkra fordítani. Szóval az első kérdés az, hogy miből származik az elégedetlenség. Ez nem egy borzasztó nehéz kérdés. Az elégedetlenség az a nem megfelelő tudatból származik, aminek a nem megfelelő tudatnak a hatására az élőlény hamisan azonosítja magát, az azt jelenti, hogy félreérti a kapcsolatát az anyagi világgal, és félreérti a kapcsolatát Istennel. Ugye hogyan? Hogy ő van a közép... Mivel azt gondolja, hogy ő Isten, ő van a középpontban, és azért az életének a célja az lesz, hogy az anyagi világ, vagy a környezete az ő érzékeinek a kielégítését szolgálja. Ugye ez az Ishvaram Aham Bhogi. Ez az egész elégedetlenségnek az alapja. Szóval téves a kiindulási pont, téves a cél, és téves lesz az útvonal is, amivel ezt a téves célt, a téves kiindulási pontból el akarja érni. Ez azt jelenti, hogy azt sem tudja, hol van, azt sem tudja, hogy hova tart, és azt is rosszul csinálja. Ez az alapja. Ugye mivel egyik sem az, ami valójában, sem a helyzet, sem a cél, sem a folyamat nem az, aminek valójában lennie kell, ezért nem fogja elérni azt, amit szeretne, ezért, mivel nem érje el azt, amit szeretne, ezért sohasem lesz elégedett. Az azért van, mert természet ellenes módon szeretné elérni azt, ami természetes. A természetes az azt jelenti, hogy ő, az ő kapcsolata, az ő helyzete az, hogy Krisnával kapcsolatban áll, Krisnát szolgálja, és arra használja a környezetét. De hogyha önmagát akarja szolgálni a környezetével, akkor ez egy természet ellenes folyamat lesz, és ezért nem tudja elérni a boldogságot. Ugye amikor valamit nem megfelelően alkalmazunk, akkor nem kapunk megfelelő célt. Hogyha szeretnénk sült krumplit sütni, de jeges vízbe dobálunk rozsdás szögeket, akkor egyszerűen csak nem fogjuk megkapni az eredményt. Miért? Mert nem jól használjuk az adottságokat, nem azokat a dolgokat használjuk, amiknek a segítségével el lehet érni a kívánt eredményt. Ugye hogyan működik ez az elégedetlenség? Mik az összetevői? Mi a mechanikája? Hogy, ha értjük, mik vesznek benne részt, akkor az azt jelenti, hogy értjük azt, hogy hogyan működnek, és ha értjük, hogy hogyan működnek, akkor tudjuk őket megfelelően használni. Ha tudjuk megfelelően használni, akkor pedig kapunk megfelelő eredményt. Ugye mi az alapvető összetevője az elégedetlenségnek, amellett, hogy hamisan, miután hamisan azonosította önmagát az élővény, az elme. Ugye miért? Mert mi az alapvető tulajdonsága az elmének? Mi a természetes állapota az elmének? A jóság, igen. A jóság kötőereje. Ugye az előzőleg leírt folyamatban, ami ahhoz vezetett, hogy ismerem a hambógémot, milyen kötőerők voltak jelen. A tudatlanság és a szenvedély. Ugye tudatlanság az azt jelenti, hogy nem ismerni az összetevőket, vagy félreismerni az összetevőket. Ugye azt mondja, hogy a tudatlanság kötőerejéből hogy az önvalónak, hogy az önvaló boldogsága, vagy amikor az önvaló boldogságot keres, és kapcsolatba kerül a tudatlanság kötőerejével, akkor csak nem fogja megtalálni. Ugyanígy, hogyha a szenvedély kötőerejével kerül kapcsolatba, akkor a célja az érzékkielégítés lesz, és az azt jelenti, hogy a ragaszkodás miatt gyümölcsöző cselekedetekre vágyik, és ez mutatja, hogy ez fogja őt inspirálni. És hogyha ez van, akkor ugye nem a megfelelő helyzetben van az elméje. Hogyha nem, mert ezzel a két kötőerővel van kapcsolatban. Az alapvetően jóság kötőerejében lévő elme kapcsolatba lép a tudatlanság kötőerejével, vagy kapcsolatba lép a szenvedély kötőerejével, akkor igen, ez nehéz feladat volt, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nem a megfelelő helyzetben van. Ugye ez olyan, mint amikor hogyha a hal a vízben van, akkor boldog, hogyha nem a vízben van, akkor nem boldog. Ha az elme a jóság kötőerejében van, akkor elégedett tud lenni, hogyha nem a jóság kötőerejében, hogyha más kötőerőkkel kerül kapcsolatba, akkor pedig elégedetlen lesz. Ugye ebből indulunk ki, itt kezdődik el a probléma, erre csak még jobban rápakolunk, hogyan. Ugye az elme nem megfelelő helyzetével, akkor nem csak akkor a többi finom fizikai szerv is nem megfelelő helyzetbe kerül. Ami azt jelenti, hogy például az intelligenciával, azt mondja a Kapila Dév a harmadik énekben, hogy mivel napközben az élőlény elméje mindig az érzék kielégítésre törekszik, ezért este nem tud aludni, mert a különböző elme spekulációk, az elmebeli spekulációk nem hagyják őt aludni. Ugye az alvása nem szabályozott, az intelligenciának van három állapota, vagy három funkciója, amiről a 11. ének beszél, az ébrenlét, az alvás és a mély alvás. Hogyha nem tud megfelelően funkcionálni, az azt jelenti, hogy nem tudja ezeket a mind a három fázist gyakorolni, akkor nem tudja kipihenni magát, ha nem tudja kipihenni magát, akkor rossz döntéseket fog hozni. Ha rossz döntéseket hoz, az frusztrációhoz vezet, ami megint csak aminek megint csak az eredménye az elégedetlenség. Szóval, itt is látszik, hogyha nincs megfelelő kötőerővel kapcsolatban, akkor nem megfelelő az eredmény. A harmadik összetevő az a hamis ego, és ez már összefügg a társadalmi elégedetlenség, vagy a hamis ego elégedetlensége, ez összefügg a társadalmi elégedetlenséggel is. Hogyan? Úgyhogy a hamis egónak az elégedetlensége az a nem megfelelő társadalmi helyzetből ered. ami azt jelenti, hogy a képességek nincsenek megfelelően lefoglalva. Ugye oké, nem ez a test vagyunk, de ebben a testben vagyunk. Ami azt jelenti, hogy az anyagi tetteinket ennek a testnek az adottságainak megfelelően kell végrehajtanunk. Ugye ezt jelenti, ez az anyagi test az feltételekhez köt minket a cselekedet szinten is. Ugye nem én vagyok a cselekvő, az addig rendben van, de ismernem kell azt, hogy milyen tevékenységekben tudom lefoglalni a testemet. Olyanokban, amihez van képességem. Mert ha nem olyanokban foglalom le, amihez van képességem, vagy olyan képességek, vagy olyanokban, amihez olyan képességek kellenek, ami nekem nincsen, akkor az azt fogja megint csak eredményezni, hogy nem lesz elégedett. Ugye itt is megint az elme az alapja az egésznek, mert ha olyan képességek, vagy olyan cselekedetekbe akarom lefoglalni a testemet, amelyek nekem nincsenek meg, annak az alapja a vágyak, ugye az is az elmének az egyik funkciója, a vágy az elme szülöttje, és így az elme lesz, akkor végső soron a hamis ego elégedetlenségének is az oka, csak úgy, mint az intelligenciának. Ha nincs szabályozott elme, akkor az intelligencia sincs szabályozva, és nem tudja betölteni a funkcióit, vagy nem megfelelő helyeken tölti be azokat a funkciókat, amiket épp akkor kellene, és azért lesz elégedetlen. Tehát a társadalmi elégedettség, vagy a társadalmi helyzet elégedettsége, az akkor a hamis egónak az elégedettségéből származik, ami azt jelenti, hogy megfelelően van lefoglalva a feltételekhez kötöttség. Ehhez a mód, vagy a közeg, az a varnásomának, vagy az a varnásom, ahogy itt Srila Prabhupád is ezt említi. Azt mondja, hogy arról van szó, hogyha nincs varnásrama, akkor mi van? Azt mondta, erről beszélt most a Bhagavad Gita elején. Nem működik, ha nincs varnásrama, akkor van varna szankara. Varna szankara az azt jelenti, hogy kevert varnák, és a kevert varnák, ugye egyrésztről ennek az a következménye, hogy a keveredés miatt az élőlény, vagy az emberi lény hiány van mind az anyagi, mind a lelki önazonosságnak. Ha nincs meghatározva a varna és az ásrama, akkor az azt jelenti, hogy nem tudja, hogy milyen kötelességeket kövessen. Az azt jelenti, hogy nem fog követni egyfajta kötelességet, amiből az következik, hogy kiszámíthatatlan lesz a viselkedése. A probléma a varna sankarával az nem egy szempontból, vagy szankarával, nem az, hogy bűn, hanem az, hogy nem ismeri magát, az identitásnak a hiánya. Ugye olyan, mint a csatni, hogy most a csatni az most édes vagy sós. Nem tudja ő sem magáról, hogy most hova tegye magát. Emiatt azzal fog törődni, hogy azzal fogja tölteni az idejét, hogy rátaláljon önmagára. Ugye a varnásomának a célja, az elsődleges célja az, hogy ne ezzel kelljen tölteni az időnket, hanem azzal, hogy gyakoroljuk a lelki életet. A varnásoma egy eszköz a lelki élet gyakorlásában. De hogyha nincs varnásoma, ha nem tisztázottak a helyzetek, akkor az élőlény azzal fogja tölteni az idejét, hogy rátaláljon önmagára. Ezért van az, hogy az ötödik X-be, vagy valahányadik X-be lépett emberek, akkor annak ellenére, hogy addig van egy jó helyzetük, sikeresek egy dologban, amit csinálnak, de mégsem elégedettek. És emiatt az elégedettség miatt akkor valami újba próbálnak belekezdeni, megpróbálják betölteni azt az űrt, amit ez az elégedetlenség okoz, és akkor nem tudom, felmászik a magas hegyekre, vagy olyan dolgokat, teljesen más dolgokat csinál, mint amit eddig csinált, hogy próbálja megtalálni önmagát, miért, mert nem tudja, hogy ki ő. Azért sohasem fog, ennek az lesz a következménye, hogy sohasem lehet tudni, hogy ő mit fog éppen csinálni. Szóval lehet, hogy egy ideig csinál valamit, de ez bármikor megváltozhat, pontosan emiatt az identitás hiánya miatt, és ez pedig zavart fog kelteni a társadalomban. Amikor, tehát ha nincsen varnásama, az azt jelenti, hogy egyrésztről, hogy nincsen jóságkötő ereje, és akkor az egyén zavart lesz, vagy a finom fizikai szervek zavarodnak az előbb felvázolt okok miatt. Ugye nincs a jóságkötő ereje, azért van kapcsolatban a jóságkötő ereje a varnásramával, mert a varnásrama alapja az a dharma, aminek a követés pedig alapvetően a jóságkötő ereje. És ha van jóság, akkor lesz elégedettség is, amint az előbb láttuk, ha meg nincs, akkor pedig nem lesz. Másrésztről, hogyha ha nincs varnásrama, akkor nincsen identitás, ami azt jelenti, nem tudjuk, hogy ki vagyunk, akkor nem fogunk tudni megfelelően cselekedni, nem tudjuk, hogy mi a célunk az életben, vagy mire tudjuk használni a testünket, milyen célokra. Ez azt fogja eredményezni, hogy nem fogunk tudni megfelelően cselekedni, és ha nincsen megfelelő cselekvés, akkor nem lesz elérve a cél sem, ami pedig a megfelelő cél, ami pedig szintén megint csak elégedetlenséghez fog vezetni. Csak már olyan?
Igen, csak elgondolkoztam.
Oké. Tehát az egésznek a feloldása az aranyag egyszerű. Ugye, ha vágyak összhangban vannak a képességeinkkel, akkor az azt jelenti, hogy a jóság kötőerejében vannak lefoglalva, ami finom fizikai szinten, mindhárom finom fizikai réteg szintjén elégedettséget okoz, vagy elégedettséget fog okozni, ami elégedettségnek a következménye az lesz, hogy zavartalan úgy fogja tudni az élőlény gyakorolni az eredeti kötelességét, a lelki életet. De hogyha bármelyik összetevő hiányzik ezek közül, ha nincs társadalmi elégedettség, ha nincs személyi elégedetlenség, akkor az azt fogja eredményezni, hogy elégedettség, akkor az fogja eredményezni, hogy ez nem tud megnyilvánulni, hogy ennek és ennek a következménye, az elégedetlenség nem megnyilvánulásának a következménye, az frusztráció lesz. És ugye ezt már tudjuk, ismerjük, hogy a 262-63 frusztrációból jön a düh, ennek a következő része a zavartság, és a többi, és a többi, kezdődik minden előről, ami azt jelenti, hogy a lelkinek már nem maradt tér, és ha a lelkinek nincs tér, akkor végképp lehetetlen az elégedettség elérése. Ugye persze lehet nem ideális körülmények között is gyakorolni lelki életet, de ez nem lesz olyan hatékony, ami azt jelenti, hogy a folyamat a maga sokkal lassabb lesz. Ezért, hogyha az anyagi körülmények meg vannak teremtve, hogyha másodlagos megfelelő, akkor az elsődleges sokkal hatékonyabban fog tudni működni. Mondani. Hogyha van a kijavítás, akkor azt szívesen fogadom. Hogyha nincs, aztán még egy kérdés, ha van.
Az elején van egy kérdésem, hogy amikor elmentek volna a kérdésenek, azt mondtad, hogy a Bajó Marázs elfoglalta a trónját.
Igen.
És akkor mindának a feladatot is ő látta, vagy csak a trónját?
Ez egy érdekes kérdés, mert ahhoz, hogy azokat hogy a félistenek feladatát el tudja látni valaki, ahhoz nem elég helyileg ott lenni. Ahhoz kell a képesítés, itt megint csak a képesség. Ami azt jelenti, hogy ebből is zavar keletkezhet. Amikor a munkások elfoglalták a gyárakat, akkor abból nem számított semmi jó. Miért? Azért, mert nem tudták, hogy kell működtetni. Tudták, a gép szint be tudták kapcsolni, meg minden, de mivel a nem megfelelő pozíciókban nem megfelelő személyek kerültek, ami azt jelenti, hogy nem volt képességük a vezetéshez például, akkor annak az lett a következménye, hogy nem működött a rendszer. És itt is a hasonló szituáció van, hogy egy részről oké, ott vannak helyileg, de nem tudják működtetni megfelelően. És abból lesz később zavar. Ez válaszok egy.
Mondtad, hogy az ember tudja, hogy hol van, mi a cél és hova, vagy hogyan tud oda eljutni, és ez a különböző kötőerők hatására eltorzul ez a kép.
Igen.
Van különbség a között, hogyha valakire a tudatlanság kötőereje ad, akkor ebből a három dologból mit lát helyesen vagy helytelenül, illetve a szem elé kötőerejében van. Mert hogyha a jósága van, akkor úgy tudja, hogy hol van, mi a cél és hogy kell oda eljutni, de ha a szenvedélyben vagy a tudatlanságban, akkor...
A szenvedélyben még tudja, de a szenvedélyben rossz a cél. Ott az a különbség, hogy a cél nem megfelelő, azt még tudja, hogy elkölt tudja elérni, mert csak össze kell kapcsolni az érzékeket az érzéktárgyakkal. Ugye az a szenvedélynek a célja, vagy a szenvedélykötő erejének többé-kevésbé a célja. Amikor tudatlanságban van, akkor nem tudja, akkor semmit nem tud. Amint, hogy azt se tudja, hogy mi a célja, és azt se tudja, hogy akkor azt a célt hogy kell elérni. Ezért nem megfelel, ezért mondja Krisna a Bhagavad Gita, hogy nem megfelel, végez nem megfelelő tetteket. Nem. Igen?
Nagyon
sikeres. De nagyjából ennyi, hogy a szenvedélyben tudja, csak nem megfelelő. Vagy tudja, hogy kell elérni, csak a cél nem megfelelő. A tudatlanságban viszont ott nem.
Tehát is ismeri, hogy aki a szenvedélyében van, hogy lehet elérni azt a célt, csak a cél nem megfelelő. Tehát az érzéki elégítési célja.
Igen.
És ez az anyagi törvényszerűségeket felhasznál.
Így van. De igazából itt annyi a helytelen, hogy a cél nem megfelelő. Mert azzal nem fog elégedettséget érezni, ha anyagi szinten próbál elégedettségbe szert tenni. De tudja, hogy kell.
És akkor ez karmakánda.
Ez karmakánda, ez igazából... Ez még vallás szint. Ez a vallás szintje, ez a pránumány. Nem, ez manomány szint.
Én csak megnyugtatást kérek, mert egy kicsit úgy hangzott a leckéből, amit mondtál, nagyon sok információ volt, úgyhogy köszönöm, óriási volt, hogy ez elégedetlenség, elégedetlenség kérdése tekintetében. Nekem kicsit úgy jött le, hogy ha valaki beszéltél arról, hogy különfajta elégedetlenségek vannak, de kicsit nekem úgy tűnt, hogyha valaki most elégedett, mondjuk van egy gyakorló bhakta, és elégedetlenséget érez, néha, sokszor, és a többi mellé megtörténik, legalább velem megszokott, akkor kicsit úgy tűnik, amit mondtál, hogy akkor ő rossz úton jár. Tehát kvázi, tehát ez is eszébe jut az ember, hát hogy elégedetlen, hogy akkor tetszik, nem jó úton járok, vagy nem jó úton járok, vagy valamit rosszul csinálok, vagy stb. És akkor elkezdő nostorozni magát, hogy akkor itt most kilátástalan a helyzet igazából. Tehát ne keverjél, hogy az nem olyan az legyen, hogy akkor, hogyha időre előjön az elégedetlenség, akkor tehát, hogy ne legyen egy olyan fajta dolog, hogy akkor ilyen spirálba keveredik az ember, hogy akkor így látszik, hogy esélytelen azért, és sose fogunk eljutni az elégedettségig, mert itt van, ezt érted?
Értem. Ennek itt az a itt megint csak a helyzetnek a megértése oldja föl ezt a problémát, hogy hogy azt kell elfogadnunk, hogy csak nem vagyunk sutazható szinten. És hogyha ha ez van, az azt jelenti, hogy időről időre a kötőerők hatása alá tudunk kerülni, a különböző kötőerők hatása alá tudunk kerülni, és ez befolyásolja a tudatunkat, és ami befolyásolja azt, hogy mi hogyan helyezzük el magunkat a világba. Ezzel semmi gond nincsen. Szóval ez csak az, hogy nem kell senkinek aggódnia, hogyha nem teljesen elégedett egy szempontból, mert hogy ez egy nem természetes állapot, de hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, ez egy természetes állapot, hogy időről időre följön ez, mivel időről a kötőerők harcolnak egymással, ami azt jelenti, hogy hol az egyik, hol a másik kerekedik fölül. Azzal, hogy biztosítjuk, hogy biztosítjátok ezt a környezetet, ezeket a folyamatokat, amiket gyakorlunk, azzal azt tudjuk elérni anyagi szinten, és most itt ez fontos nagyon dolog, hogy a kettőt szétválasszuk, a lelket és az anyagit. Anyagi szinten azt tudjuk elérni, hogy a jóság kötőereje domináljon, amihez hozzátartozik a vallásom, amihez hozzátartozik a templomi környezet, a tisztaság, minden ilyen dolgok, de attól függetlenül az egyéb nem vehetjük ki a képből. Szóval, hogy személyek vagyunk, és személy egyéni szinten lehetnek ingadozások. Az tud ilyet okozni, de csak egyszerűen nem kell megírni, mert csak el kell fogadni, hogy ilyen van. Ez válasz a kérdésre, vagy megnyugtat? Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a figyelmet, és Srila Prabhupáda ki jaj, Srila Jánitáj Gauranga ki jaj, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jaj, Jánitáj Gaura Prémánanda ki jaj.
Köszönöm
szépen! Jaj! Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szépen!